Egy olyan tudományról fogunk beszélgetni, meg közben közösségépítésről, ami a Biblia keletkezéséhez vezethető vissza. Ugyanis a hermeneutika az az értelmezés tudománya, és a legelején, amikor ez a tudomány felmerült, vagy ennek a szüksége, akkor a Biblia értelmezéshez használták. Ezt a 20. és a 21. században teljesen másképp alkalmazzák, de a gyökerek azok megmaradtak. A műgondról fogunk beszélgetni, a művészetről és gondolkodásról, ami egy hermeneutikai kör, a szépre érzékeny gondolkodók iskolája és közössége. Szóval a közösségépítés szintén hívószava lesz ennek a beszélgetésnek. És a vendégem, aki itt van velem, dr. Hoványi Márton irodalmár, teológus, a műgond alapítója. Hello, Márton!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat is. Jó itt lenni.
Jó, hogy itt vagy, és jó, hogy beszélünk olyan dolgokról, amik megfoghatatlanok, és megpróbáljuk a 20 perces beszélgetés végén megfoghatóvá tenni őket. Szóval egyrésztről van a közösségépítés, ami fontos, de miért jön létre egy ilyen közösség, és mit kapok tőle én? Például, ha én azt mondom, hogy holnap egy kurzusra szeretnék bejelentkezni, vagy kurzusok is vannak, erről még nem beszéltünk, ebben a 1 perc, 10 másodpercben, na de majd most fogunk.
Igen, tehát igazából úgy is lehet közelíteni, hogy miért volt bennem igény erre. Egy társalapítóval, Nagy Fruzsinával közösen 2019-ben fogalmaztuk meg ezt, tartottunk egy közös előadást, ő is irodalmár, mint én, és tartottunk egy olyan közös előadást, amiben ő festészet és irodalom kapcsolatát vizsgálta, én meg egy irodalmi műnek az ehhez kapcsolódó részét. Ez Amerikában volt, egy évet töltöttünk ott, és DC-ben a kinti magyaroknak tartottunk egyébként egy előadást, és nagyon ráharaptak, azt mondták, hogy ez menő, és aki szervezte, azt mondta, hogy miért nem csinálunk ebből valamit, ami komolyabb, hosszú távú, amiben van művészet és gondolkodás,
hogy fogalmaztál. Hadd vágjak a szabad, de szóval arról van szó, hogy van egy-egy művészeti ág, a kettő közötti átmenetet és kapcsolatot senki nem kutatja. Rengetegen beszélnek a képzőművészetekről, külön-külön is akár, beszélnek az irodalomról, beszélnek a zenéről, mindenhogy megfejtjük ezeket a művészeti ágakat, és persze nem csak művészeti ágakat, és most az összesnek a kapcsolatát keressük. Jól
pontosan
értem?
Ebben vagyunk mi nagyon elkötelezettek, hogy a társművészeteket egymás felé megnyissuk, és nem csak a művészetekkel foglalkozunk, hanem általában véve az úgynevezett magas kultúrával, hogyha elitesen akarom mondani. Szóval filozófia is van benne, akár teológia is van benne, nyilván ez az én végzettségem miatt adódik, de adott esetben még a pszichológia felé is nyitunk, és az érdekel bennünket, hogy hogyan lehet a határokat úgy lebontani, hogy közben kompetensek maradjunk minden területen, ne lépjünk át olyan határokat, amelyek ezt elpusztítanák, viszont minden ajtót megnyissunk, amit meg lehet. És ez már el is vezet a közösséghez. Szóval amikor DC-ben azt mondták, hogy csináljunk egy ilyet, mi azt mondtuk, hogy oké, de mi ezt csináljuk amúgy is, ez az életünk, de hogy ebből vállalkozás legyen, az egy másik pont volt. És ezt a Covid hozta el, amikor be kellett zárni nagyjából mindent, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy nagy elzárásra a Decameron idején emlékeznénk vissza, ugyanis a pestis járvány 14. században ugyanezt hozta. Úgyhogy az volt az első kurzus, hogy meghirdettük a nagy Decameron olvasást, és képzeld el, hogy több mint 200-an jelentkeztek rá, ez tök ingyen volt még, szóval ez egy ilyen promó, ha akarod, messzebbul meg nagyon nagy ilyen fán volt, hogy 100 reggelen keresztül, ami azért egy teljesítmény, fölkeltünk 8:30-9-ig, még mindig benne van az ereimben, azért tudom az időpontot, szóval 8:30-9-ig egy-egy novella elolvasása után, amit mindenki otthon megcsinált, tartottam egy értelmezést, és arról beszéltünk, hogy ezek hogy függenek össze, és így végigolvastuk a teljes Decameront. Na nem állítom, hogy mind a 200 ember a végére jutott, hazudnék, de van 14 olyan ember, aki ezen a kurzuson végigolvasta a Decameront, és van mondjuk még 60, aki elolvasta a 80%-at a Decameronnak. Szerintem Magyarországon nem sokkal több van, aki ennyit elolvasott ezekből a szövegekből, úgyhogy így alakult ki. Ha a történetét kérdezed.
Azt is kérdezem, és azt, hogy ez még önmagában a közösségi élményről szól, de akkor, ha jól értem, akkor ez az olvasás nem csak az olvasásról szólt, hanem a Decameron értelmezéséről.
Pontosan,
is.
Így van. Tehát az nagyon fontos, hogy mi szakmai szempontból a maximumra törekszünk, tehát azt akarjuk, hogy az a téma, amiben mi profi módon beleástuk magunkat, ebből doktorátunk, stb., az közérthető módon, de mindenki számára egy reális bevezetés legyen a magas kultúrába. Szóval azért dolgozunk például operával, vagy József és testvéreivel, vagy az Ulisszesszel, mert ilyeneket, hát, hogy mondjam, csak fehér ember, ma Magyarországon nagyon magas kulturáltsági színvonalon kezd el magától fogyasztani. Ellenben az a hitünk és az a missziónk, hogy ebben annyi kincs van, nem véletlenül klasszikusok, hogy ide tudunk nyitni egy olyan ajtót, amin akár palackkal, mármint hogy légzéssegítő palackkal, de föl tudunk menni ez az ajtóhoz, ki tudjuk nyitni, akkor itt nagyon sokaknak vannak kincsek, ide be kell menni, és ezt akarjuk mi elérni, hogy valójában olyanok, akik azt hiszik, hogy nincs bejáratuk, mert ők hülyék voltak az irodalom értelmezéshez, vagy nem tudják, hogy a zenénél mit kell figyelni operánál, nekik is legyen szabad bejárásuk, és ebből merítsenek kreativitás, merítsenek kritikus gondolkodás, merítsenek közösségélményt, és egyáltalán úgy töltődjenek, hogy attól az ő emberségük még teljesebbé váljon, ha szabad ilyen magas hangokat is megütnöm.
Kicsit az, hogy eszembe, hogy amikor galeristákkal beszélgetek, akkor sokszor azt az élményt osztják meg, hogy nem mernek az emberek bemenni a galériába, mert azt gondolják, hogy akkor kérdezni kell, érteni kell hozzá, érteni kell a művek értelmezéséhez, de közben nem kell, vagy nincsenek úgy öltözve. Szóval te hogy látod most? Én itt úgy érzékelem, hogy egyrészt több kérdés van, és a legfontosabb az az, hogy vajon van erre, most már ezt biztos tudod, van-e erre tényleges igény idehaza. Mennyi az az ember, akiket ez el tud érni, és akiket ez tényleg érdekel, akik nem csak kampányszerűen szeretnének értelmezésből jobbak lenni, hanem akik tényleg szeretnének egy minőségi béletet intellektuálisan. Sokan vannak?
Én meggyőződésem, hogy sokan vannak. Az egy más kérdés, hogy marketinggel mi mennyi embert tudunk elérni, és eddig hány embert értünk el. De amikor a legutóbb kiküldtük azt az e-mailünket, amelyben a legújabb felső Rímezer című versértelmező kurzusunkat hirdettük meg február közepétől, akkor az 900-nál több e-mail címre ment ki. Ők azok, akik az elmúlt 2020 óta tartó kurzusainkon valamelyiken részt vettek, végigcsinálták, tanúsítványt szereztek, befizettek rá, szóval elég sok kritériumnak kell megfelelni.
A tanúsítvány az mire jó, bocsáss meg?
A tanúsítvány arra jó, hogy megoszd a Facebookon, az Instán, és mindenki lássa, hogy te vagy a világon a legvagányabb ember, mert te elolvastad az Ulisseszt.
Ja, nekem megvan az Ulisseszt, az a durva és eredeti nyelven, én angolul.
Nagyon menő, hogy is elolvastad?
Dehogy is, még az elején vagyok. De ez na, jó, nagyon jó ideje.
Akkor te a felső 10%-ba tartozol, akinek megvan az Ulisseszt, és elkezdte olvasni.
Nagyon menő, irgalmatlan vastag, és nyilván a nyelvezete az brutális.
Tehát, nagyon komoly.
De az az igény, ez megvolt, meg megvan bennem továbbra is, hogy ami angolul íródott, és mivel beszélek angolul, ezért az eredeti nyelven olvassam. Nyilván egy Dostojevszkit nem tudnék olvasni eredeti nyelven.
Pedig az is nagyon jó lenne.
Biztos, de
se érdemes megtanulni oroszul, azt mindenképp javaslom. De
te beszélsz oroszul?
Hát annyira, amennyire a Karamazovok testvérekből írtam az első könyvemet, és az ahhoz azért valamennyire meg kell tanulni oroszul, úgyhogy ennyire, de mondjuk nem aktív, szóval valószínűleg a proféta szót, meg az öreg Karamazovnak bizonyos szokásait tudnám neked idézni oroszul, de mondjuk párizsit nem biztos, hogy tudnék venni. Szóval ez egy speciális nyelvtudás, ami nekem van, így kutatáshoz használom inkább. De hogy visszatérve az Ulisseszre, szóval van benne ugye egy olyan rész, ahol például azt csinálja az egyik fejezetben Joyce, hogy egyrészt beleilleszt egy drámát a regényének a közepére, a másik kísérlete az meg az, hogy fogja magát 14 fejezeten keresztül, az utolsó fejezetig bezárólag elmeséli három férfinak a szemszögéből az egész történetet, és az utolsó fejezetben, ahova érdemes eljutni, na ott pedig a feleségnek a szempontjából az egészet újra definiálja, és hirtelen így fordul, és 360 fokos lesz a történet, amit eddig azt gondolta, hogy tudsz mindent, hogy mi történt, aha, és most jön a negyedik megoldó kulcs. Durvá jó az a szöveg, de ehhez el kell jutni a végére. Az első 12 fejezet alatt nem áll össze a szöveg. Nehez azt gondolom, hogy amikor például a marketinget csináltunk, kiálltunk, és akkor mondta is egy cégvezető ismerősöm, aki ilyen top online marketinges figura, hogy figyelj, annyira lelkesen beszéltél, olyan szenvedélyes volt, ezt el kell olvasni, megvettem a könyvet. Mondom, figyelj, akkor gyere el a kurzus, és hát azt nem biztos, meg akkor megvettem, majd elolvasom, szerintem nem fogod elolvasni. Eltelt egy év, még nem kérdeztem meg, de szinte biztos vagyok, hogy még nem olvastál el. Ezért kell eljönni, mert valójában közösségben olvasni, ez régebben megvolt, és az nem ilyen népi hagyományt akarok most feltétlenül föl eleveníteni.
Azzal lenne baj.
De amúgy az is valójában ez, amikor a kukoricahántás megy. Szóval, hogy együtt olvasni, együtt értelmezni sokkal izgibb. Egyszerűen azért, mert hónapokon keresztül azzal a szöveggel foglalkozik még 50, 100 vagy 200 őrült, és tudod, hogy ők is pontosan ugyanazt látják az utcát, az egy Dante felirat, és nem pedig egy fordul jobbra, és akkor ezeken keresztül lehet nem csak közösséget megélni, hanem egymást inspirálni. Szóval szoktunk ilyen játékosítással is foglalkozni, hogy ezek a kurzusok ne csak olvasás és beszéd legyen, hanem mindig valamilyen interakcióval ők maguk is gyűjtik, megírják a pokolnak egy verzióját az isteni színjátékból, kitesszük, mit tudom én, az Ulisses kapcsán például a város szétszórtuk ilyen Ulisses feliratokkal, ilyen matricákat rogaszoltunk, azokat kellett keresni. Szóval egy csomó mindenbe beleszőjük az életükbe, és reméljük, hogy ezek segítik az olvasást is, hogy motiválódjon.
Te tanítasz az ELTE-n.
Igen.
Úgy érezted, hogy egy ilyen közösségre, vagy egy újabb ilyen közösségre szükség van. Miből gondoltad ezt? És gondolom, hogy annyiban viszont nagyon más lehet ez a kurzus, mint egy ELTE-n eltöltött óra, hogy ez a közös olvasás. Itt hangosan olvastok, igaz?
Nem olvasunk hangosan.
Mindenki
otthon
magában
elolvassa a penzumot, és utána pedig jön az értelmezés, amely után átfordul közös beszélgetésbe, vagy attól függ, hogy az online kapcsolódást választják, vagy pedig az élő jelenlétet a részvevőink, ők maguk is beszállnak az értelmezésbe, van a szemináriumok is, ahol pedig eleve külön szövegek vannak, amelyek elmélyítik a meglévőket. De hogy a kérdésedre válaszoljak, az ELTE-hez képest, tehát nekem a főállásom az ELTE, ott tanítok irodalomtudományt, és ott is ilyen társművészetekkel foglalkozom, összehasonlító irodalomtudomány címen legtöbbet. És ami nekem fontos ebben a műgondban ehhez képest, hogy hát próbálom ezt a legpíszibben megfogalmazni, de hogy itt egy nagyon nagy szabadság van. Szóval olyan könyvet, olyan festményt, olyan zenét veszek előre, amit én akarok. Az ELTE-n is nagyon nagy szabadságot adnak, de azért bizonyos kereteket meg kell tartanom. Nekem ott embereket meg kell tanítanom olvasnom A-ból B-be. Most ezt én tudom szintezni a vállalkozásomnál. Szóval, hogyha valaki már tud elég jól olvasni, akkor annak nem azt kezdem el magyarázni, hogy amúgy van elbeszélés, mert ezt a műnemeket tisztázok, hanem csapatjuk előre az isteni színjátékot. Szóval azért ez egy emelt szintű olvasás. És egyébként mindenkinek az elején próbálom azért kedvesen fölvezetni, meg bevinni, de ott tudok a saját tempómba menni. Nem arról van szó, hogy egyesbe kell kapcsolni a kocsit, hanem lehet négyesbe, ötösbe haladni, csak közérthetően kell fogalmazni. Szóval ez egyik a szabadság a témaválasztásban és a szint belövésében. Nem kell kolokváltatnom belőle, tehát csak a fun része van. Nagyon szeretek vizsgáztatni, de most ma tartottam meg a 160-at ebbe a fél évbe. Elég volt így a szóbelikből mára, úgyhogy hetet szeretnék pihenni. Úgyhogy ez is benne van ez a szabadságfaktor, mert nyilván az is nagyon foglalkoztat bölcsészként, hogy ugye a bélyeg ott van a homlokomon, a hallgatók nem látják, de ott van, hogy bölcsész biztos nem fog tudni megélni ebben az életben. Úgyhogy ez is foglalkoztat, hogy vajon hogyan tudom elérni azt, hogy én a piacra viszem a tudásomat, és méghozzá nem azt hiszem piacra, ami amúgy nagyon könnyen eladható, van egy retorikai iskolám is, amely kommunikációs képzésekkel foglalkozik, az nagyon triviális, hogy fut és prosperál. De az egy olyan dolog, amit könnyű eladni az embereknek. Mert
mindenki szeretne jól
megélni. Mindenki szeretne jól előadni, lenne. Mindenki fél, nem tudom, stb. Szóval az nagyon könnyű igény és válasz.
De segíts, ez nem olyan, mint amik kapok ilyen értesítéseket az Instán, hogy ha te akarsz a legmerőbb lenni a társaságban, akkor ezt az iskolát el kell végezned. Te nem. Ez a legizgalmasabb ember te akarsz lenni.
Nem, ez nem ilyen hirdetés, de ha elvégzed, akkor az lesz.
Jó, okay.
Megbeszéltük. Szóval, hogy ez így nagyon triviális volt, hogy menni fog egy ilyen retorika iskolának becézett valami, mondjuk a neve furcsa, de hogy összességében szerintem ez így eladható. Viszont engem az érdekelt, hogy én kiviszem azt, hogy én jó vagyok a művészetek értelmezéséből, vagy a filozófia, vagy teológiai gondolkodásnak bizonyos pontjai érdekelnek, szerintem ez is szexi, ez is izgalmas, és ez is eladható. És ezt akartam kipróbálni, hogy meg tudok-e a piacról élni, vagy nem.
Meg tudsz?
És az az igazság, hogy vannak fentek és vannak lentek, de nem sokkal rosszabb, mint egy kezdő startupnak az egyéb terméke. Szóval én nem csomagoló papírt árulok, hanem magas kultúrát, és nem mondom, hogy mindig fényes volt, de ha elég kreatív vagyok, és elég jó helyeken szólalok meg, például Rádió Café, akkor biztos, hogy abból visszafordulni valami. Úgyhogy csak hogy a számok nyelvére, mert ez így kamu, igaz? Szóval, hogy van például egy együttműködésünk a MIPÁ-val, ahol a Wagner féle nagy tetralógiát, a Ringet értelmezzük, és abban Fischer Ádám is előad, nyilván emiatt nagyon könnyű értékesíteni azt a kurzust, és mások is, akik prominens személy, tehát nem csak én vagyok benne előadó, és hát ez például olyan volt, hogy maximálisan talán 250%-os volt a megtérülés, tehát 100% mondjuk az, amennyibe kerül a kurzus. Most nem tudom, mennyire mondjak üzleti titkokat, de végül is talán ezek a saját üzleti titkaim,
úgyhogy elmondhatom. Csak annyi titkot mondom,
hogy nem fogsz mondjam ezt, hogy körülbelül mondjuk egy 1 millió forintos a bekerülési költség annak a kurzusnak, hogy legyártsuk. Ez egyébként nagy mértékben a MIPA nagy lelkűségén is múlik, de hogy körülbelül 1 millió forintból le tudjuk gyártani ezt a kurzust, és ennek a 2,5-szeres az, ami összességében rendelkezésünk rá a teljes bevételből. Úgyhogy az például az első volt, most csináljuk a tavasszal a másikat, a Wagner Kincse 2-t, az például nagyon megtérülős. És hogy kik jönnek? Jönnek orvosok, jönnek jogászok, jönnek pszichiáterek, jönnek adott esetben olyan emberek, akik mondjuk zenével foglalkoznak hivatásosan, táncosok, most, nagyon sokféle.
Itt most csak értelmiségieket sorolsz fel. Elérhető ez azoknak, akik nem ide sorolják saját magukat? Vagy a társadalom?
Igen, mert most így könnyű volt besorolni azt, hogy diplomák szerint hova tartozik valaki, de ennél lényegesebb az,
hogy... eladó, aki szeretné érteni a Decameront.
Abszolút, például... abszolút jöhet, hogyha neki van igénye, és nem ijed el attól, hogy amúgy olvasni kell, vagy nem tudom micsoda. Tehát volt olyan részvevőnk is, aki csak érettségével rendelkezett. Mégis az egyik legjobban gondolkodó, probléma megoldó figura ő volt a kurzusainkon. Úgyhogy nem attól függ, sőt, volt igazából 18 éves diákunk is, meg vannak egyetemistáink is, akik még így nem ott tartanak, vagy, ja, vagy teljesen más területről jönnek, szóval nem művészetek irányából jönnek, és mégis nyitottak. Szóval nekem nagyobb siker egy mérnökkel együtt dolgozni bizonyos szempontból, amikor irodalmat olvasunk, mint mondjuk egy született irodalmára, de az kihívás, hogy közben az irodalmárok számára is legyen jó. Szóval az nagyon megtisztelő volt, amikor például a Dante kurzusra, vagy akár a Decameronra beültek olyan italianisták is, akiknek ez a professziójuk is, Dantéból kutattak egész életükben. Úgyhogy ezek jók.
Jó ideje foglalkozol ezzel. Ha jól értem, tudom, hány évet tanítasz az ELTE-n?
2017 óta vagyok főállásban előtte.
Igen, mióta foglalkozol irodalommal, irodalomtudománnyal?
Hát ugye azt mondjuk, ha az egyetemet is beleszámjuk, akkor 2005 óta, tehát lassan,
jó,
20
lassan
éve.
20 éve. Akkor abból láthatod azt, hogy ezek a fentek és lentek, amiket az előbb említettél, hogy mik befolyásolják. Tehát ha van egy társadalmi esemény, egy, nem tudom, egy háború, egy gazdasági válság, egy bármilyen, bármi, ami az életünkre támad, akkor a kultúra az melyik helyre kerül? Tehát hogyan viszonyulunk a kultúrához bizonyos társadalmi érákban? Ez például kitapintható-e? Erre vannak-e példák? A fentekre és a lentekre?
Utólag okos vagyok, de azért közben nem ment ennyire. Szóval én azt gondolom, hogy egyébként ez bizniszmodellben egy ilyen luxus terméknek kell beállítani, aha, és a luxus termék az mindig háború közepén is el kell. Úgyhogy valójában...
Na erre... ne, azt hittem az ellenkezőjét mondod.
De, ne, a luxusra mindig van igény, még a háború közepén is. Úgyhogy igazából ez az, ami jól tud működni, és hogyha már luxust említeném, szóval például amikor a parfümök kapcsán is gondolkodunk kurzusról, és egy luxus parfümőrrel vagyunk mondjuk összekapcsolva, akkor az tök izgalmas, hogy az ő luxus ügyfelei, akik bemennek, és amúgy a legjobbat választják valamiből, ők érteni nem érdeklődnek. Hát ez az. És akkor kell már az, hogy ez honnan jön ez az illat, annak mi a kultúrája, mi a neve.
De... meg akar szólalni, egyszerűen van pénze, tehát magyarul nagy ritkán előfordul az, hogy a pénzhez az igény is hozzátartozik. Ugye legtöbbször az a kritika éri azokat, akikre hirtelen rászakad a gazdagság, hogy hát igen, de a pénzzel nem tudsz ízlést is vásárolni.
A lényeg ez, amit mondasz, és ezért van az, hogy van egy, hogy mondjam, csak egy ilyen közművelődési program, ami eddig nagyon jól ment, és megadta szerintem, legalábbis remélem, hogy megadja a hitelességét ennek a missziónak, hogy mi ezt tényleg akarjuk az embereknek, és ezt olcsón adjuk, szóval nagyon kevés pénzért nagyon magas szintű kurzusokat kapnak, mivel online is nyitott, ezért van benne terjeszkedési lehetőség, és utólag minden kurzusunk e-learningként is elérhető. Szóval ez egy ponton majd ilyen passzív módon is kell, hogy tudjon működni, úgyhogy az egyes számú konkurensünk a Netflix. Minden esetre, hogyha túl vagyunk a Netflixen, akkor van egy másik irány is, ami azért a realitás szempontjából itt lényeges, az az, hogy kitaláltam azt, vagy hát rá kellett jönni, hogy valóban ez nem mindig fedi le a saját költségét egy ilyen kurzus, tehát hogyha mondjuk 36 alkalmon keresztül olvassuk a József és testvéreit, a végén még vannak élő emberek körülöttünk, de hogy azért kevesen tartanak ki ennyire. Úgyhogy most éppen egy olyan program beindításában vagyunk, amely már részben megy is van egy-két tapasztalatunk is, ami kifejezetten vezetőknek, az elitnek szól, és pontosan ezzel a fókusszal, amit te megfogalmaztál, hogy ő neki abban kell nagyon jónak lennie, ami a szakmája, ebben nyilván numero uno. Ugyanígy meg kell tanulni a menedzsmentet, ebben is rohadt jó, még családja is van, ez egy majdnem teljes ember, csak hogy mire nem marad ideje, hogy kiművelje magát a kultúrában is. És amikor megjön a cégébe, és egyszerűen csak a, hogy mondjam, csak a lézerteggel tud operálni, lehet, hogy elvinni őket operába, ahol egyébként ő maga is tud segíteni abban a menedzsment következő szintjén, hogy amúgy mit érdemes megnézni, és ennek miközben van a mi cégünk problémáihoz, mert hogy amúgy a Don Giovanniban van egy tökre hasonló szervezeti probléma, mint ami nálunk van. Na, itt jövünk mi a képbe. Úgyhogy ez egy olyan típus ajánlat, amely kifejezetten azt célozza, hogyha valakinek nincs ötlete, csak szabad ideje annyi, amennyit félre tud tenni, mit tudom én, van egy szabad estéd egy üzleti konferencián 4 napon keresztül Firenzében, és azt mondod, hogy neked egy szabad estéd van, akkor mi összeállítunk neked egy programot, ide menj el vacsorázni, ez a kaja jól fog illeni ahhoz az operához, ugye ez a kiállításhoz.
Ez egy szolgáltatás.
Ez egy szolgáltatás, össze... igen. Aha. És akkor mi ott téged, megmondjuk,
hogy milyen... kerül, drága?
Hát ez egyedi árajánlat van. Tehát most azt, hogy most
nézel ki belőlem? Hát nem mondj számot, nem mondhatunk számot.
Nem mondok számot, pedig magas lett volna, csak viccelek. Szóval az a lényeg, hogy, hogy megmondjuk, hogy Firenzében ezt a kiállítást nézd meg, itt vacsoráz meg, és ha van még időd, akkor ezt nézd meg, föl is készítünk rá, hogy mit érdemes, szóval nem csak bemész a Boblió kertekbe, hanem ott van egy szobor, amit tényleg érdemes megnézed, és ezért izgalmas. Bemész, megnézed, és utána megbeszéljük veled a tapasztalatokat, hogy ez hogy forgatható át a te bizniszedre, hogyha ez egy top menedzser adott esetben, de diplomatákkal is dolgozunk meg, más típusú vezetőkkel is. Szóval ez kifejezetten az elitnek szól, hogy nekik időt és energiát spóroljunk meg, hogy minél hamarabb az a szint, amit elértek, az meglegyen a kultúra szempontjából is adottan, és egy ilyen reneszánsz ember a végén kijöjjön.
Ez kicsit az jut eszembe, hogy itt Magyarországon, leginkább itt Magyarországon ugye a látszatra nagyon sokat adó módosabb emberek, azok először az autóra költenek, majd megérkezik egy gyönyörű Mercedes-re, és kiszáll egy joggingban. És még egy dolog maradt ezzel kapcsolatban, az utolsó kérdés, hogy ez mennyire új keletű, illetve hasonló szolgáltatás volt-e az elmúlt évtizedekben?
Nagyon sokáig úgy nézett ki a piac, hogy nem volt senki, aki konkurensünk legyen. Szerintem a közművelődési programra nincs is konkurensünk. Erre az elit programra, amit kidolgoztunk kifejezetten vezetőknek, erre van egy nagyon hasonló szolgáltatás, aminek az a különbség a miénkhez képest, hogy ott kifejezetten művészettel és művészekkel hoznak össze. És mi pedig nem ezt csináljuk, tehát mi nem azt akarjuk, hogy te mondjuk egy koncert után üljél le a karmesterrel vagy a zeneszerzővel beszélgetni, hogy ez milyen volt, mert szerintem ez nem egy jó megközelítési mód. Egyszer azért, mert aki csinálja, az ahhoz ért, hogy csinálja. Mm. Nagyon kevés kivétellel, aki ért ahhoz is, hogy amúgy ezt hogyan lehet értelmezni. Mi abban segítünk, hogy ha megnéz egy profi előadást, legyen az az operában, legyen az bárhol a világon egy jó kiállítás, akkor utána ennek az értelmezése, a másodlagos hozzáállás hogy tud menni, és az hogy tud coachingban az ő személyes fejlődésére hatással lenni. Szóval ez a különbség igazából szerintem a között, amit az Artist Business, csak hogy megnevezem a konkurensünket, például nyújt. Az is egy nagyon kiváló szolgáltatás, ott a művészettel lehet az én megértésem szerint találkozni, és a művészekkel. Mi pedig a műértelmezést adjuk meg, amely kulcs ahhoz, hogy valaki önálló fogyasztójává is váljon a kultúrának, és aztán ezt tovább is tudja adni adott esetben másoknak is.
Minden kerek, én értem, remélem, hogy a kedves hallgatóink, és nagyon köszönöm, hogy itt jártál ma nálunk.
Nagyon jó, hogy még volt beszélgetni veled.
Dr. Hoványi Márton irodalmárral, teológussal és a Műgond alapítójával beszélgettünk a Műgondról, meg a hermeneutikáról.